A Biblia jó néhány helyen hasonlítja az embert valamilyen növényhez vagy fához. Nyilván azért teszi ezt, mert így szemléletessé és érthetővé tud tenni fontos dolgokat az emberrel kapcsolatban, az ember számára. Amikor egy fának olyan külső stressztényezőkkel kell megküzdenie, mint egy nagy vihar, vagy egy szárazság, akkor felértékelődik, sőt, kulcsfontosságúvá válik a gyökérzetének a szerepe. Mondhatjuk azt is, hogy ilyen külső válság helyzetben minden a gyökerein múlik. Amikor egy nagy vihar van, akkor a fa túlélése attól függ, hogy milyen erősek és szerteágazók a gyökerei. Amikor pedig egy szárazság van, akkor attól függ, hogy mennyire mélyre hatolnak, és hová érnek el a gyökerei. Egy fának tehát erős és mélyre nyúló gyökérzetre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon küzdeni a külső viszontagságokkal. Ugyanehhez a helyzet velünk emberekkel is. Amikor zordakká válnak a körülményeink, amikor szorult helyzetbe kerülünk, amikor komoly nehézségekkel kell megküzdenünk, akkor felértékelődik a lelki gyökérzetünk jelentősége. A nehézségek ugyanis extra kitartást, extra lelki erőt, extra segítséget igényelnek, és nekünk valahonnan ezeket elő kell vennünk, be kell szereznünk. A kérdés, hogy honnan merítjük ezeket? Hova nyúlnak, és milyen erősen kötődnek a lelki gyökereink, mibe kapaszkodunk nehéz időkben. Ezt a címet is adtam az üzenetemnek, hogy mibe kapaszkodunk nehéz időkben. Ránk is igaz az, ami a fára, hogy válságos helyzetben minden a gyökereinken múlik. Miért beszélek erről? Azért, mert a jelenlegi járványhelyzetben, illetve a járványhelyzet miatt elbizonytalanodó és egyre több ember számára szorultá váló helyzetben ezek a kérdések nagyon is aktuálisak. Te honnan nyersz lelki erőt? Kitől vársz segítséget? Miben reménykedsz ezekben az időkben? Főleg úgy, hogy nem tudod, meddig fog tartani, és hogy mit hoz a jövő. Szóval, hová nyúlnak, és milyen erősek a lelki gyökereid? A mai alkalommal egy olyan bibliai szakaszt szeretnék megvizsgálni és elemezni veletek együtt, amelynek rendkívül fontos és hasznos tanítása van ezekkel a kérdésekkel és az ilyen helyzetekkel kapcsolatban. Ez a szakasz a bizalomról és a bizalom következményeiről szól, egész pontosan a helyes és a helytelen bizalomról, illetve a helyes és a helytelen bizalom következményeiről. A szakasz Jeremiás próféta könyvében, a 17. fejezetben található, az 5. verstől a 8. versig. Mielőtt elolvasnánk, azonban szeretnék egy néhány szót szólni a szakasznak a szerzőjéről és a születésének a körülményeiről. Jeremiás, vagy héberül Jirmeiáhu próféta a Krisztus előtti 7. század második felében, valamint a 7. és a 6. század fordulóján élt Júda királyságában. A főváros közvetlen közelében, Jeruzsálemtől északnyugati irányba kb. 5 kilométerre fekvő Anátotban született egy papnak a családjában, és valószínűleg már nagyon fiatalon elkezdte a profétai szolgálatát Jeruzsálemben, mert Isten nagyon fiatalon elhívta. Júda királysága életének talán legzavarosabb, legsötétebb időszakában teljesített szolgálatot, és volt Istennek a szócsöve. Az utolsó 5 júdai király uralkodása alatt, Jósiástól Citkiáhúig, több mint 40 éven keresztül végezte a profétai szolgálatát, egészen Jeruzsálem elpusztulásáig, a babiloni invázióig, a nép babiloni elhurcolásáig. Nagyon nehéz szolgálata volt Jeremiásnak, azért, mert ekkorra Isten népe egy szörnyű szellemi és erkölcsi állapotba süllyedt. A legkülönböző pogány vallásokat és kultuszokat gyakorolt a Júda népe, a királyaival és a vezetőivel együtt. Mindenféle isteneknek voltak szent helyei, papjai és szertartásai, még a jeruzsálemi templomba is bent voltak ezek a különböző pogány dolgok, és körülvették, és erkölcsileg, morálisan is züllött állapotok uralkodtak. Bár Jósiás király, akinek az idejében Jeremiás elkezdte a szolgálatát, egy nagyon átfogó reformot hajtott végre, és megtisztította az egész országot mindenféle ilyen hamis istenségtől, kultusztól és szertartástól, de Jósiás halála után az utódai, illetve az egész nép visszatért ugyanazokhoz a dolgokhoz, amit előtte is csináltak. Úgyhogy Jeremiásnak nagyon súlyos ítéleteket kellett kilátásba helyeznie és hirdetnie a nép hűtlensége, gonoszsága és megáltalkodottsága miatt. Ő eleinte abban bizakodott, hogy majd hallgatni fognak rá, és megtérnek, így elkerülhető lesz az ítélet, de sajnos szembesülnie kellett azzal, hogy az ítélet bizony be fog következni, mert Isten népe elfordult az ő istenétől, és inkább ezekben a kultuszokban bízott, emberekben bízott, saját magában bízott, és nem akart visszatérni az Istenhez. Ez volt tehát az a történelmi környezet, amelyben Jeremiás ezt a szakaszt átadta, vagy leírta, és bár abban az időszakban is rendkívüli üzenete volt ennek a néhány mondatnak, de mivel általános és örökérvényű üzenet ez, ezért minden korban, minden generáció és minden ember számára aktuális, ilyen módon számunkra is, akik az újszövetségi korban élünk, és már Jézus Krisztusban hihetünk, és Jézus Krisztus is ismerhetjük. Ahogyan említettem, ez a szakasz a helyes és a helytelen bizalomról, illetve a helyes és a helytelen bizalom következményeiről szól. Nézzük akkor. Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől a 8. verséig. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem látja vagy nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik a kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem látja, nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Ez tehát az a rövid szakasz, amit szeretnénk megvizsgálni, és nézzük meg, hogy mit tanulhatunk ebből az igéből. Az első mondat, ahogyan kezdődik ez a rész, úgy szól, hogy ezt mondja az Úr. A Bibliában többféle szöveg található. Vannak történeti elbeszélések, vannak törvényi szövegek, vannak levelek, értekezések, imák, énekek. Mindegyik isteni üzenetet hordoz és közvetít, de mindegyikben egy kicsit másként lehet megtalálni ezeket az isteni üzeneteket. Azok az üzenetek, amelyek úgy kezdődnek, vagy amelyekben elhangzik az, hogy ezt mondja az Úr, azok a legdirektebb és legegyértelműbb üzenetek. Mert ilyenkor maga Isten beszél. Nem fér kétség hozzá, hogy mit akar mondani, és nem lehet sokféleképpen értelmezni azokat. Ez a szakasz, amit elolvastunk, így kezdődik, hogy ezt mondja az Úr. Tehát ami itt olvasható, afelől semmi kétség nincsen. Teljesen egyértelmű, hogy mit akar Isten nekünk ezen keresztül tanítani. Először nézzük meg, hogy mit mond ez a rész a bizalomról. Mit jelent a bizalom? Mit jelent bízni valamiben vagy valakiben? Három részletet találunk ebben a szakaszban, ami rávilágít, vagy megmagyarázza, hogy mit jelent bízni. A férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. A második ilyen kis részlet a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, illetve ehhez kapcsolódóan abból a példából, illusztrációból az a kis részlet, hogy a folyóig ereszti a gyökereit. Ez a három részlet az, ami tanít bennünket arról, hogy mit jelent a bizalom, hogy mit jelent bízni valakiben vagy valamiben. Nézzük az első részletet. A férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Az első dolog, amit látunk ebből a mondatból, hogy a bizalomnak a szerve a szív. A szívünk az a részünk, amivel bízni tudunk. Mi a szív? A szív az a személyiségünknek, a lényünknek a középpontja, a belátás, a megértés, a bölcsesség székhelye. Ez a legfontosabb részünk, ezért a Biblia arra tanít bennünket, hogy minden féltett dolognál jobban kell őriznünk, mert innen indul ki minden élet. Szóval a szívünkkel bízunk. De mit csinálunk a szívünkkel akkor, amikor bízunk? Nézzük csak meg konkrétan. Azt írja itt a Biblia, hogy a férfi, aki bízik, az a szívével elfordul, vagy éppen odafordul valahova. Itt ebben az esetben arról beszél, hogy emberben bízik, és az Úrtól elfordul a szíve. Akiben nem bízunk, attól elfordul a szívünk. Következésképpen, akiben bízunk, ahhoz pedig odafordulunk. Ez a kifejezés, ez az elfordul kifejezés a héberben úgy hangzik, hogy szúr, ami ebben az ige alakban azt jelenti, hogy elfordul, elmegy, eltávozik, eltávolodik, magára hagy, elpártol. Akkor, amikor valamiben nem bízunk, akkor azt jelenti, hogy a szívünkkel elfordulunk attól, eltávozunk attól, elhagyjuk ezt a dolgot. Következésképpen viszont, amikor bízunk valamiben vagy valakiben, akkor éppen az ellenkezőjét tesszük. Akkor odafordítjuk a szívünket, akkor közelítünk a szívünkkel, és kapcsolódunk a szívünkkel ahhoz a dologhoz. Amikor bízunk valakiben vagy valamiben, ilyen módon először is a szívünket odafordítjuk felé, és a szívünkkel közeledünk hozzá. A bizalmunknak ezért mindig van egy tárgya, van egy célpontja. Az a valami, vagy az a valaki, ami vagy aki felé fordulunk, és közelítünk a szívünkkel. Aztán azt is írja itt ez a kis mondat, hogy aki bízik, az a szívével odafordul, és rátámaszkodik arra az adott dologra, ami az ő hitének, bizalmának a tárgya. A károli fordítás ezt a kis rövid részletet úgy írja, hogy és testbe helyezi erejét. Egy izraelita fordítás úgy írja, hogy a halandót teszi karjává. A héberben ez egész pontosan úgy hangzik, hogy Vesam Bászár Zeró, amit egész pontosan úgy lehetne fordítani, hogy a testet teszi karjává, vagy testet tesz karjává. Nagyon érdekes, mert ez a zöröá kifejezés, ez elsősorban azt jelenti, hogy kar. És ebből kifolyólag jelenti azt is, hogy erő, hatalom, akár jelenthet katonai erőt, hadsereget, de jelenthet segítséget, vagy támaszt is. Miért? Azért, mert ahogyan a karunk, az a szervünk, az eszközünk, testrészünk, amivel ki tudunk nyúlni valami felé, meg tudunk ragadni valamit, és bele tudunk kapaszkodni, illetve rá tudunk támaszkodni. Ugyanilyen módon azt mondja a Biblia, hogy amikor bízunk valakiben vagy valamiben, akkor a szívünkkel ugyanezt tesszük. Kinyúlunk a szívünkkel felé, megragadjuk a szívünkkel, és rátámaszkodunk a szívünkkel. Ezek szerint a szívünket oda tudjuk fordítani, tudjuk közelíteni, a szívünkkel bele tudunk kapaszkodni, és a szívünkkel rá tudunk támaszkodni dolgokra. Az a részlet, ami úgy hangzik, hogy a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, egy olyan emberről beszél, aki a bizalma célpontjául, tárgyául Istent választotta, és ő belé kapaszkodik. Ehhez kapcsolódik az a kis példa, amit a fáról ír itt az ige, és annak a kis részlete, hogy a folyóig ereszti gyökereit. Tehát akkor, amikor a szívünkkel valamibe belekapaszkodunk, akkor abból merítünk, és onnan táplálkozunk. Összegezve, hogy mi a bizalom, hogy mit jelent bízni valakiben vagy valamiben, azt mondhatjuk, hogy amikor bízunk, akkor odafordítjuk a szívünket valamihez, közeledünk hozzá, és a szívünkkel belekapaszkodunk, rátámaszkodunk arra a dologra, hogy onnan merítsük a biztonságot, onnan várjuk az erőt, a segítséget, a megoldást. Úgyhogy ennek a jeremiási proféciának az egyik nagyon fontos igazsága az, hogy a bizalmad az életed gyökere. A bizalmad a lelkednek, sőt az egész életednek a gyökere. Amiben a bizalmunkkal belekapaszkodunk, abban gyökerezik az életünk, abból fogunk táplálkozni, és attól fogunk függeni. A következő kérdés, amit ez a rész tárgyal, és amit nekünk is nagyon fontos, hogy végig gondoljunk, az az, hogy miben bízunk, egész pontosan, hogy miben érdemes bízni. Azt írja Jeremiás, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Majd egy kicsit később, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizadalma. Ez a két mondat is nagyon sok mindenre tanít bennünket. Először is úgy tűnik ezek szerint, hogy az ember több mindenben, akár sok mindenben is képes bízni. És ezek a dolgok lehetnek akár egymással ellentétesek is. A bízni tudás képessége az egy Istentől kapott képessége az embernek, ami önmagában semleges, mert kapcsolódhat ide is, olyan is, ide is, oda is. Olyan, mint az embernek a karja, amivel sok mindenbe tud kapaszkodni. Vagy olyan, mint egy gyökér, ami sokfelé nyúlhat. A karoddal kapaszkodhatsz, támaszkodhatsz egy oszlopnak is, de kapaszkodhatsz a csillárba is, támaszkodhatsz egy melletted álló emberre, de kapaszkodhatsz vele akár a saját hajadba is. Szóval sok mindenre be tud az ember kapaszkodni. Ugyanígy a szívünknek a bizalmát is sok mindenbe vethetjük. Vetheted a szíved bizalmát saját magadba, a képességeidbe, más emberekbe, az ő képességeikbe, a gyerekeidbe, a szüleidbe, a párodba, a pénzedbe, a tudásodba, a hatalmadba, előkelőkbe. Nagyon sok minden van, amifelé az ember a szívével oda tud fordulni, hogy közeledjen hozzá, belekapaszkodjon, és attól várja igazából a dolgokat. Isten azt mondja, hogy van helyes és van helytelen bizalom. Van, amiben szabad, és van, amiben nem szabad bíznunk. Miért? Azért, mert némely dolgok beváltják hozzájuk fűzött reményeinket, míg mások nem váltják be azokat. Biztosan te is jártál már úgy az életed során, hogy bíztál valamiben, vagy valakiben, de csalódnod kellett, mert az a valaki, vagy az a valami nem töltötte be a hozzá fűzött várakozásaidat és reményeidet. És persze biztos volt olyan is, amikor pedig bejött a dolog. Van, amin nem sok minden múlik. És ezért nem nagy hiba, ha tévedünk a bizalmunkkal. Viszont vannak olyan dolgok is, amin bizony nagyon sok minden múlik, vagy akár minden is múlhat. Nemrégiben a gyerekeinkkel elmentünk egy kicsit kirándulni a Bakonyba, és végig túráztunk egy patak mentén, és aztán odaértünk egy nagyon szép helyre, úgy hívják, hogy Római fürdő, ahol ilyen szurdokszerűen összezárul a patak meder, és nagy sziklák vannak két oldalt, és a patak is úgy elmélyül, és egy olyan igazán vadregényes, izgalmas hely. Hát ahogy ott mászkáltunk a kövek között, akkor volt egy hely, volt egy rész, ahol nem tudtam átmenni, és azért arra gondoltam, hogy az egyik kis szikláról átugrok majd egy nagyobb sziklára, és jól belekapaszkodom, és majd így fogok tovább menni. Bíztam magamban, hogy sikerülni fog, de sajnos nem sikerült, úgyhogy a gyerekeim legnagyobb mulatságára térdig beleestem a patakba. Csuromvíz lett a cipőm, a zokném, a nadrágom, és hát úgy kellett folytatnom a túrát ilyen átázott cipővel és ruhával. Szép élmény volt, túl komoly következménye nem lett a dolognak, tehát nem járt olyan nagy veszteséggel, hogy bíztam valamiben, amiben nem kellett volna. De az életben vannak olyan dolgok is, amikor az ember sokkal többet veszít akkor, amikor bízik. Volt már olyan is, hogy bíztam emberekben, és rábíztam emberekre értékes és fontos dolgokat, de azután csalódnom kellett bennük, mert cserben hagytak. Amikor Isten ezen a helyen a bizalomról beszél, akkor nem csip-csup jelentéktelen dolgokra gondol, hanem a sorsunkra, a boldogulásunkra, az életünkre. Az a kérdés, hogy a sorsodat, a boldogulásodat, az életed alakulását mire bízod? Hogy ezekben az ügyekben kibe kapaszkodsz? Mitől várod, hogy ezek jól alakuljanak? Kibe, mibe reménykedsz? Ki vagy mi a támaszod? Isten azt mondja, hogy a boldogulásunk, a sorsunk, az életünk alakulása szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy kiben vagy miben bízunk. Sőt, egészen radikálisan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy van olyan bizalom, ami átkot hoz az ember életébe, és van olyan, ami áldást. Nézzétek csak meg ezt a szakaszt. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és a testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávolodik, vagy elfordul a szíve. Viszont áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Tehát van olyan bizalom, ami átkot hoz, és van olyan bizalom, ami áldást hoz. Mit jelent az átok, és mit jelent az áldás? Az átok, és egyébként az áldás is, egy szellemi erő. Az átok egy olyan negatív szellemi erő, ami láthatatlanul kísér valakit, és rendszeresen működésbe lép az életében, természet fölötti rombolást, pusztítást, sikertelenséget okozva. Hasonlóan, mint egy veszélyes vírus, ami nem látható, de ha elkapja valaki, akkor előbb-utóbb működésbe fog lépni a szervezetében, és megrontja az egészségét, megbetegíti. Az áldás hasonlóan működik, mint az átok, csak pont az ellenkező előjellel. Egy olyan pozitív szellemi erő, ami láthatatlanul kísér valakit, és rendszeresen működésbe lép az életében, természet fölötti védelmet, támogatást, segítséget nyújtva számára. Isten szerint tehát van olyan bizalom, ami átkot hoz, és van olyan, ami áldást. Van olyan, ami egy tönkretevő szellemi erőt hoz működésbe az ember életébe, és van olyan, ami pedig Istennek a védelmét, gondoskodását és támogatását hozza működésbe. Melyik, melyik? Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testérőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek az Úr a bizodalma. Tehát a kérdés az, hogy emberben, testi dolgokban, testi erőben bízunk, vagy pedig Istenben bízunk. Ez a legfontosabb kérdés. Mit jelent az, amikor valaki emberben bízik, vagy testi erőbe helyezi az ő bizalmát? Mit jelent az, amikor valaki Istenben bízik? Akkor, amikor emberben bízunk, vagy ilyen testi dolgokban bízunk, az azt jelenti, hogy ezekre a dolgokra támaszkodunk, hogy saját magunkra, vagy más emberekre, vagy ilyen földi, anyagi, testi dolgokba helyezzük a bizalmunkat, abból próbálunk lelki erőt meríteni, attól reméljük a boldogulásunkat, a sorsunknak a kedvező alakulását, és abban bízunk. Azt mondja a Biblia, hogy ha valaki emberben bízik, vagy testbe helyezi az ő erejét, akkor csalódni fog. Akkor azok a dolgok, amelyekben bízott, cserben fogják hagyni, és nem fogják betölteni a hozzáfűzött reményét. Viszont akkor, amikor valaki Istenben bízik, az azt jelenti, hogy Isten felé fordítja az ő szívét, és belekapaszkodik az ő szívével, és tőle várja a lelki erőt, az életerőt, és tőle várja a sorsának a gondviselését és a támogatását, a jó alakulását. Miért hoz átkot, és miért eredményez csalódást az, amikor emberben vagy emberi dolgokban bízunk? És miért hoz áldást az, amikor Istenben bízunk? Van egy néhány nagyon fontos különbség az emberi és az isteni, az ember és az Isten között. Az ember és minden emberi dolog az korlátozott. Ezzel szemben Isten korlátlan. Hogyha magamban bízom, a tudásomban bízom, a pénzemben bízom, emberekben bízom, hatalmasokban bízom, akkor tudnom kell azt, hogy az ő lehetőségeik korlátozottak. Nem tudnak bármit megtenni értem. Istennek viszont nincsenek korlátai. Ő képes bármit megtenni. Az ember az romlott. Ebből kifolyólag gyarló, vagy sok esetben akár gonosz is lehet. Az Isten ezzel szemben tökéletes és hibátlan. Ezért nem mindegy, hogy egy romlott, esendő vagy gonosz dologra helyezem a bizalmamat, vagy pedig Istenre, aki tökéletes és hibátlan. Aztán az ember, az emberi dolgok, azok változékonyak. Mi magunk is változunk. Az emberek körülöttünk változnak, a körülményeink változnak, az anyagi helyzet, a gazdasági helyzet változik. Akkor, hogyha ezekben a dolgokban helyezzük a bizalmunkat, akkor valami olyasmire építjük az életünket, ami megváltozhat, és ezért cserben hagyhat. De Isten azt mondja önmagáról, hogy én soha meg nem változom. Öröktől fogva mindörökké ugyanaz az Isten vagyok. És ezért Isten az, akire érdemes az életünket építeni, mert ő változhatatlan, ebből kifolyólag hűséges, és soha nem hagy cserben. Az ember és az emberi az mulandó. Ezzel szemben az Isten örökkévaló. Hogyha emberben bízunk, földi dolgokban bízunk, akkor olyasmire építjük az életünket, ami egyszer csak elmúlik és véget ér. De akkor, amikor Istenben bízunk és Istenre építjük az életünket, akkor olyanba helyezzük a bizalmunkat, ami soha nem ér véget. Ezek teljesen racionális, felfogható, belátható dolgok, ami miatt nem emberben, nem testben, nem emberi dologban, hanem Istenben érdemes bíznunk. Természetesen az nem baj, ha van bizalmunk az emberekben. Sőt, jó dolog. Az sem baj, hogy ha van egy egészséges önbizalmunk. Ez is egy jó dolog. De itt arról van szó, hogy az életünk, a boldogulásunk, a sorsunk ügyét mire vagy kire bízzuk, mire vagy kire építjük. Emberekre, testre, földi dolgokra, vagy pedig Istenre. Szeretnék csak idézni nektek egy néhány biblia verset a Szentírásból, ami arról beszél, hogy kiben ne bízzunk, miben ne bízzunk, és aztán arról, hogy miben bízzunk. A 62. Zsoltár 10. verse például azt írja, hogy ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonatok, ne bizakodjatok el. Miről szól ez a biblia vers? Arról, hogy ne anyagi javakba, ne vagyomba helyezzük a bizalmunkat. És pláne ne olyan javakba, olyan vagyomba, amit tisztességtelenül szereztünk. Aztán Jeremiás 7.4-ben azt írja a biblia, hogy ne bízzatok hazug beszédekben. Olyan sokszor képesek vagyunk és szívesen bízunk emberek szavában. De van, amikor az emberek becsapnak, és nem igaz az, amit mondanak. És ezért meg fog csalni a bizalmunk, hogyha embereknek a beszédébe bízunk. Aztán Ézsaiás 2.22-ben azt írja a Biblia, hogy ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában. Mire lehet hát becsülni? Szóval az ember halandó, mulandó. És azt mondja itt Isten, hogy ne emberre, ne halandóra, ne mulandóra építsük az életünket. A Jeremiás 9.4 egészen megdöbbentő dolgokat mond, amikor arra biztat, nyilván egy olyan történelmi helyzet volt, amikor még a legközelebb álló emberekben sem lehetett igazán bízni. Szóval azt írja itt Jeremiás, hogy mindenki őrizkedjék fel a barátjától, ne bízzatok a testvérben sem. Hiszen még a testvér is mind meg akar csalni, rágalmakat terjeszt, még a fele barát is. Kerülhet az ember olyan helyzetbe, amikor a közvetlen, közeli embertársa, akár a barátja, a testvére is, hátsó szándékokkal lehet, és megcsalhatja őt. És ezért azt mondja a Biblia, hogy ne ő rá helyezd az életednek a súlyát. Mikeás 7.5-ben azt írja a Biblia, ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Ugye milyen furcsa dolog? Nem arról van szó, hogy ne bízunk emberekbe. Nem arról van szó, hogy ne legyen egy egészséges önbizalmunk, hanem arról van szó, hogy lehet olyan szituáció az ember életében, amikor még a közeli barátjában, a jó ismerősében, a társában, a házastársában, a szerelmében sem tud igazán bízni. A példabeszédek 3. rész 5. verse viszont azt írja, és ez a megoldás, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Tehát bízzál az Úrban egész szíveddel, és ne a magad értelmére támaszkodj. Ez a helyes gyökér. Ez a helyes megoldás. Akkor, amikor a szívünket Isten felé fordítjuk, amikor a szívünkkel ő felé közeledünk, amikor a szívünkkel őt ragadjuk meg, amikor rátámaszkodunk, és amikor belőle akarunk meríteni. Ez az a bizalom, ami soha nem fog megcsalni. És akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit ír itt Jeremiás a helyes és a helytelen bizalom következményeiről. Röviden úgy lehetne összegezni ezeket a különbségeket, hogy átok vagy áldás, bokor vagy fa, semmi a gyökérnek, vagy pedig víz a gyökérnek. Ezek a lényeges különbségek, amik a következményeket illetik. Hogyha valaki emberben, testi dologban, halandóban, anyagiban, mulandóban bízik, akkor az átok, ez a romboló erő lép életbe, vagy lép működésbe az életébe. Viszont akkor, amikor valaki Istenbe helyezi az ő bizalmát, és belegyökerezik, akkor azt mondja az ige, hogy áldott lesz az élete. Természetből vett képeket használ a Biblia, és azt mondja, hogy aki emberben bízik, és az Úrtól elfordul a szíve, az olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Nem látja, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Ezzel szemben, aki Istenben bízik, az olyan lesz, írja a proféta, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. És nem látja, vagy nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Mennyire érdekes, hogy mindkét embert növényhez hasonlítja ez az ige. De az önmagában, vagy emberben, vagy testben, vagy mulandóban bízó embert egy bokorhoz hasonlítja, az Istenben bízó embert viszont egy fához hasonlítja. A kérdés, hogy te melyik szeretnél lenni? Egy bokor, vagy egy fa? Egészen más a kettőnek a képe. Ráadásul nem csak ebben mutatkozik meg a különbség, hogy az egyik bokor, a másik fa, hanem a körülményeiben és az élet minőségében is. Itt beszél Jeremiás egy olyan bokorról, amelyik a pusztában van, amelyik kövek között él, szikes és lakatlan földön. Mit gondolsz, milyen esélye van egy ilyen bokornak? Mire számíthat egy ilyen bokor? Milyen jó dolgok fognak történni egy ilyen bokorral? Azt mondja itt Isten, maga Isten mondja, hogy nem látja, hogy eljön bármi jó. Nem remélheti, hogy eljön bármi jó. Ezzel szemben az az ember, aki az Úrban bízik, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És nézzétek meg, hogy két rendkívül vonzó dolgot mond el Isten erről a fáról. Az egyik, hogy a lombja üde zöld marad, tehát messziről látszik, a környezete számára is látszik az a folyamatos életerő, ami jellemzi őt, illetve, hogy szünet nélkül termi az ő gyümölcseit. Akkor is termi a gyümölcseit, ha hőség van, ha szárazság van, ha válság van, ő akkor is gyümölcsöt terem. Miért? Azért, mert az ő gyökerei azok a folyóvíznél vannak, és a folyóvízből állandóan tud meríteni. Mindkét példát, amikor bevezeti az Úr, akkor azt mondja, hogy olyan lesz, mint a bokor, a fával kapcsolatban pedig azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Erre az apró, de nem lényegtelen részletre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy olyan lesz. A jövőről beszél. Ez azt jelenti, hogy a bizalmunknak a következményei nem mindig látszanak meg és derülnek ki azonnal. Amikor a körülmények rendben vannak, amikor nem kell szembesülni nehézségekkel, amikor nincs hőség, amikor nincs szárazság, amikor a környezet optimális, akkor nem föltétlenül látszik meg a különbség az emberben bízó, meg az Istenben bízó ember között. De akkor, amikor eljön a hőség, akkor, amikor száraz időszak jön, akkor, amikor válsághelyzet van, akkor, amikor szorultá válik a helyzet, akkor derül ki igazából a különbség. És ezért a bizalmunk tárgya mindig nehéz időkben vizsgázik. Amikor nehéz időkbe kerülsz, amikor anyagi problémáid vannak, amikor egészségügyi problémáid vannak, amikor támadnak, amikor nem úgy alakulnak a dolgaid, ahogyan az a legideálisabb lenne. Nos, akkor vizsgázik a bizalmadnak a tárgya. Akkor derül ki, hogy mit ér az, amiben bíztál. hogyha valami stabil dologban bízol, akkor te is stabil maradsz. Hogyha viszont valamilyen instabil dologban bízol, akkor te is instabillá válsz. Azt mondja a Biblia, hogy aki emberben, testi dologban, mulandóban bízik, az előbb vagy utóbb olyanná válik, mint az a bizonyos bokor a pusztában. Viszont aki az Úrban bízik, az előbb vagy utóbb olyanná válik, mint az a folyóvíz mellé ültetett fa. Ez egy csodálatos dolog. És igazából én ma nem a pusztában tengődő bokor képét szeretném vizionálni eléd, mert nem azt szeretném, hogy ezt lásd és ilyenné válj, hanem azt szeretném, hogyha ennek a folyóvíz mellé ültetett fának a képe lebegne ott. Ugyanis Istennek az a terve veled, hogy te ilyenné legyél. És akkor hadd beszéljek most arról a lehetőségről, ami ma a rendelkezésünkre áll. Jeremiás, amikor ezt az üzenetet átadta, amikor az Úr szavát közvetítette, akkor még az Ószövetség idején éltünk, vagy illetve éltek. Mi viszont az Új Szövetség korszakában élünk. Amikor eljött Isten fia ebbe a világba, a názareti Jézus személyében, feláldozta magát az egész világ bűneiért, majd a harmadik napon feltámadta halálból, és most is él, és hív mindenkit arra, hogy béküljön meg az Istennel. Tudjátok, mit jelent ez? Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy neked Jézus Krisztuson keresztül van lehetőséget csatlakozni az Istenhez, és kapcsolódni ő hozzá. És Isten arra hív téged, hogy ne földi dolgokba, ne emberekbe, ne testbe, ne mulandóba helyezd a bizalmadat, hanem fordulj oda a szíveddel Jézus Krisztus felé, fogadd el őt, mint megváltódat, bízd rá az életedet, kapcsolódj hozzá, meríts belőle, számíts az ő segítségére, és így éld az életedet. Isten már az Ószövetség idején is úgy beszélt magáról, mint aki az életnek a forrása. Amikor a mennyről látunk képeket a Bibliában, akkor azok, akiknek látomásuk volt róla, azt látták, hogy Istennek a trónjából elindul egy folyó, az örök életnek a folyója. Amikor Jézus Krisztus itt járt ezen a földön, azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik szomjúhoztok, és én megelégítelek benneteket. Jézus Krisztus azért jött el, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy csatlakozzunk Istenhez, az örök élet forrásához, ahhoz a vízhez, amely képes táplálni bennünket. Van egy érdekes momentum a bokor, a pusztában tengődő bokor és a folyóvíz mellett élő fa között. Ez pedig az, hogy a bokrot nem ültették a pusztába, csak egyszerűen ott hajtott ki. Viszont amikor erről a fáról beszél Isten, akkor figyeljétek meg, azt mondja, hogy olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Tehát egy ültetett fáról van szó. Egy olyan fáról, ami nem véletlenül nőtt oda, hanem egy olyan fáról, amit tudatosan és direkt oda ültettek. Isten szeretne téged folyóvíz mellé ültetni. Akkor, amikor elfogadod Jézus Krisztust, akkor, amikor átadod az életedet neki, akkor Isten oda ültet téged a kiapadhatatlan örök élet vizének a folyójához. És onnantól kezdve már csak rajtad múlik az, hogy a gyökeredet, a bizalmadat, azt kinyújtod-e, kiterjeszted-e odáig, vagy pedig nem. Miért beszélek erről az egészről? Azért, mert ahogy mondtam, ebben a válsághelyzetben, ahol annyi minden elbizonytalanodik, és ahol egyre több ember számára válik szorultá a helyzet, elsősorban anyagilag, de vannak, akik számára egészségileg is. Ez egy száraz időszak. És ilyenkor, ahogy az elején mondtam, felértékelődik a gyökereinknek a jelentősége. És az, hogy meg tudunk-e küzdeni ezekkel a nehézségekkel, az attól függ, hogy az életünknek, a lelkünknek a gyökerét, a bizalmunkat hova terjesztjük ki, és miből merítünk. Isten azt szeretné, és ebben az üzenetben arra biztat és arra tanít bennünket, hogy a gyökereinket nyújtsuk Isten felé. Két kérdés van, két teljesen gyakorlati kérdés, amiről szeretnék ezzel kapcsolatban még beszélni nektek. Az első, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy bízni tudj Istenben? Nem könnyű bízni Istenben. Nem mindenki tud bízni Istenben. Az Isten iránti bizalmunk gyakran kihívásokkal szembesül. Mire van szükségünk? Mire van szükséged ahhoz, hogy tudj Istenben bízni? Három dolgot szeretnék említeni, amire feltétlenül szükséged van ahhoz, hogy bízni tudj Istenben. Az első, hogy ismerd őt. Hogy tudd, kicsoda ő. Hogy lásd a belső szemeiddel az ő lényét, az ő személyét. Ha nem ismered Istent, nem látod, hogy kicsoda ő, akkor nem tudsz bízni benne. A második, hogy megnyílj előtte. Amikor felismered és meglátod, hogy kicsoda ő, akkor a teljes szíveddel meg tudj nyílni ő felé. És ki tudj nyúlni ő felé. A harmadik dolog pedig, amire szükséged van ahhoz, hogy bízni tudj Istenben, hogy átad magadat neki. Ez tehát a három kulcs dolog. Hogy ismerd őt, hogy megnyílj előtte, és hogy átad magadat neki. A kérdés, hogy hogyan tudod ezt megtenni? Hogyan tudod a bizalmadat erősíteni az Istenben? Mit tudsz tenni gyakorlatban azért, hogy a gyökeredet Jézus Krisztus felé, és rajta keresztül Isten felé erezd? Szintén három dolgot szeretnék mondani, mert ez a három gyakorlati dolog ahhoz a három szükséglethez kapcsolódik, amit az előbb elmondtam. Az első, hogy szükséged van az ige fürdőjére. Tehát szükséged van az igére. Az ige az Istennek a szava. Istennek a szava a Szentírásban, a Bibliában lett átadva mi számunkra. Nem az írott szóról beszélek elsősorban, hanem a megelevenített szóról beszélek. Van egy titok, ami megtörténik, egy misztikus isteni dolog azokkal az emberekkel, akik olvassák nyitott szívvel és tanulmányozzák a Bibliát. Az történik, hogy Isten írott szava Isten megelevenített szavává válik. Amikor olvasod a Bibliát, tanulmányozod azért, hogy Istenhez közeledj azon keresztül, akkor Istennek az igéje megérinti a szívedet, és megszólít belül, és elkezd átformálni. Ezért szükséged van az igére. Tudjátok, én azt látom, hogy még keresztények is gyakran nem élnek közösségben az igével. Nem olvassák a Bibliát, nem tanulmányozzák a Bibliát, nem merülnek el Isten igéjébe. Pál apostol egy helyen az Efézusi levélben azt írja, hogy Jézus Krisztus az egyházat a víz fürdőjével, az ige által akarja megtisztítani. A héten sokat gondolkodtam ezen, hogy azt mondja ott Pál apostol, hogy a víz fürdőjével, az ige által. Különbség van a között, amikor csak benedvesíted a kezedet, és egy picit a szemeidet megmosod, ilyen cicamosdást csinálsz, és aközött, amikor fürdesz, amikor elmerülsz. Tudod, hogy Isten igéjével is ezt a kétféle dolgot lehet tenni. Vannak, akik Isten igéjével csak ilyen cicamosdást csinálnak, és éppen egy picit olvasnak belőle, hogy meglegyen a kötelezettség, hogy letudják azt, amit úgy éreznek, hogy meg kell tenniük. De egészen más az, amikor elmerülsz Istennek az igéjébe. Amikor elmerülsz Istennek az igéjébe, akkor valóban meg tudod ismerni Istent. Ahhoz, hogy megismerd Istent, hogy lásd őt, hogy érzékeld az ő légyét, az ő valóságát, ahhoz meg kell fürdened az ő beszédében, az ő élő szavában. Az első Zsoltár egy nagyon érdekes dolgot ír, és majd meg fogjátok látni, hogy milyen hihetetlen hasonlóság van a között, amit itt olvasunk, meg amit a Jeremiás 17-ben olvastunk. Az első Zsoltárban azt írja a Biblia, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Ugyanezt a képet használja itt az ige, a folyóvíz mellé ültetett fa képét, amelyik megtermi az ő gyümölcsét idejében, és nem hervad el a lombja. De itt nem a bizalomról beszél, mint előzményről vagy feltételről, hanem az Úr igéjében, törvényében való gyönyörködésről, elmélkedésről. Nem tudsz Istenben bízni az ő igéje nélkül. Amikor az ő igéjében elmerülsz, amikor olvasod, amikor tanulmányozod, amikor gondolkodsz rajta, amikor engeded, hagyod, hogy hasson rád, akkor a szívedben az ige létrehozza az Isten iránti bizalmat. Úgyhogy arra biztatlak téged, hogy használd a Bibliádat. Lehet, hogy felszabadult sok időd. Akkor ne azzal töltsd, hogy a tévét nézed, vagy haszontalan dolgokkal foglalkozol, hanem szállj még több időt Istennek az igéjére. A második dolog, amire ahogyan a bizalmadat erősíteni tudod az Úrban, az az ima feltárulkozása. Az ima. Az ima az a mód, az a cselekedet, az a cselekvés, amellyel a szívünket meg tudjuk nyitni, az egész lényünket meg tudjuk nyitni Isten előtt. És akkor, amikor időt töltünk az imával, mégpedig az őszinte imával, olyan módon, hogy valóban feltárjuk önmagunkat Isten előtt, akkor tudod, mi történik? Akkor összekapcsolódunk Istennel. Akkor éppen azt tesszük, amiről olvastunk a Jeremiásban, hogy a szívünket felé fordítjuk, és kinyújtjuk ő felé, és belekapaszkodunk. Ezért, hogyha az igében elmerültél, akkor szükséged van arra is, hogy az imában feltárd magadat Isten előtt. Nemrég volt húsvét, nemrég volt nagypéntek. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus, amikor közvetlen az elfogatása előtt állt, és tudta, mi vár rá, akkor kiment a Getsemáné kertbe, és ott imádkozott. Maga mellé vette 3 tanítványát, és kérte, hogy vele együtt imádkozzanak. Ők persze elaludtak, de Jézus imádkozott. Szóval tudta, hogy egy kihívás vár rá, tudta, hogy válságos helyzetbe fog kerülni, és tudta, hogy ebben a helyzetben nagyon nagy bizalomra lesz szüksége. Amikor bízni fog tudni az atyában, amikor mindenki elhagyja őt, amikor megkorbácsolják, lemesztelenedik, amikor megkínozzák, akkor egyetlen egy dolog volt az, ami stabilan tarthatta őt, az atyába vetett hite és bizalma. És tudta, hogy ezt meg kell erősítenie, mert különben elbukhat. És ezért elment, és úgy erősítette meg, hogy imádkozott. 3 imádkozott. Ugyanazokat a dolgokat imádkozta. Ebben is nagy tanítása van. Tudod, amikor az Istenbe való bizalomra vágyik a szíved, akkor lehet, hogy ugyanazokat a dolgokat mondod el újra, és újra, és újra neki. De miért teszed? Azért, mert ezen keresztül a szívedet kinyújtod, és a bizalmadat belehelyezed az Istenbe. Azt mondta Jézus, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te, mert tudom, hogy te jót akarsz neked, nekem. Mit tett Jézus? Mit tett a fiú, amikor a földön járt? Hogyan mutatott példát nekünk? Úgy, hogy az imán keresztül, az őszinte feltárulkozás által a bizalmát építette az Atyában. Nagyon érdekes, elgondolkodtam rajta az elmúlt napokban, hogy Péter nem tette ezt meg. Ő is imádkozhatott volna, de nem imádkozott. 3 volt lehetőség, hogy imádkozzon, de 3 nem imádkozott. És utána mi történt néhány óra múlva? 3 tagadta meg Jézust. Mert abban a válság helyzetben, ami ott a főpap udvarában kialakult körülötte, nem volt bizalma, nem tudott bízni, és ezért elbukott. Miért nem tudott bízni, és miért bukott el? Azért, mert nem imádkozott. Szóval a második eszköz, ahogyan a bizalmadat erősíteni tudod az Úrban, az az ima feltárulkozása. És van egy 3. dolog is, amit úgy neveztem el, hogy az imádás önátadása. Az imádás. Amikor elkezded imádni Istent. Miért? Azért, mert amikor szívből imádod Istent, akkor abba a pozícióba helyezed őt a szívedben, ami őt megilleti. És magadat is abba a pozícióba helyezed, ami a megfelelő pozíció a te számodra az Istennel való kapcsolatodban. Az önátadás egyik legjobb gyakorlati módja az Isten imádása. Amikor egyszerűen csak dicséred őt, amikor imádod őt, amikor leborulsz előtte, és azt mondod, hogy igen, Uram, tudom, hogy te vagy az én életemnek az alapja, tudom, hogy hűséges vagy, tudom, hogy te soha nem fogsz engem elhagyni, és azért bármilyen szárazság is jöjjön, bármi történjen is, én te benned bízom. Istenem, én nem emberekben bízom, nem magamban bízom, nem testbe helyezem az én bizalmamat, nem földi dolgokba, nem mulandóba, nem halandóba, hanem te beléd, aki örökkévaló vagy, aki tökéletes vagy, aki változhatatlan vagy, aki soha nem hagysz el engem. Hogyha ezt teszed, akkor olyanná válsz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Szóval, foglaljuk össze, hogy mi az üzenete ennek a prófétai szakasznak, amit maga az Úr mond. A bizalom az, amikor a szívedet odafordítod, közelíted valami vagy valaki felé, megragadod azt, belekapaszkodsz, rátámaszkodsz, hogy belőle meríts. Ezt sok mindennel megteheted. Megteheted földi, emberi dolgokkal, de megteheted az Úrral is. Nem mindegy, hogy miben bízol. Mert van helyes bizalom, és van helytelen bizalom. Van olyan bizalom, ami átkot hoz, és van olyan bizalom, ami áldást hoz. Van olyan bizalom, ami olyanná tesz, mint egy kiszáradt bokor a pusztában, és van olyan bizalom, ami pedig olyanná tesz, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa. Az egyik az emberbe, az emberibe vetett bizalom, a másik pedig az Istenbe, az Istenibe vetett bizalom. Arra hív téged az Isten, hogy higgy Jézus Krisztusban. Ha pedig már hiszel benne, és az övé vagy, akkor nyújtsd a gyökereidet ő felé. Ne felejtsd el, hogy az életed gyökere a bizalmad. A lelked gyökere a bizalmad. És azért a bizalmadat fordítsd Jézus Krisztus irányába. Meríts ő belőle, reménykedj ő benne, várd tőle a megoldást, és tudd azt, hogy ő soha nem fog elhagyni téged. Ha ezt teszed, akkor az isteni életerő át fog járni, bármi is történjen körülötted, és olyan leszel, mint az a fa, amelynek a lombja üdezöld, és hogyha ezt teszed, akkor szünet nélkül tudod teremni a gyümölcseidet. Akkor krisztusi emberként fogsz tudni élni, akkor is, amikor összecsapnak a hullámok körülötted, vagy éppen a fejed fölött. Nos, erre vagy elhívva. Ezért az egész életed súlyát helyezd őrá. Ámen. Arra kérlek most, hogy egy picit hajtsd meg a fejedet, és velem együtt gondolkodjál el. Kérem a zenészeket, hogy gyertek ide mögém, és kezdjetek el zenélni. És most egy picit gondold végig azt, hogy miben van a te bizalmad. Hogyha végig gondolod a lelki világodat, a gondolkodásmódodat, akkor melyek azok a dolgok, amelyekbe te kapaszkodsz? Melyek azok a dolgok, amelyektől a boldogulásodat reméled? Melyek azok a dolgok, amelyekből lelki erőt próbálsz meríteni? Melyek azok a dolgok, amelyektől segítséget vársz? Gondold végig, analizáld, és annak a fényében, amit ma hallottál, mérd meg és értékeld, hogy mi az, ami helyes bizalom, és mi az, ami nem helyes bizalom az életedben. És most valld meg Isten előtt, hogyha meg kell valamit vallanod. Számold fel azokat a gyökereket a szívedben, amelyek rossz irányba kapaszkodnak. És nyújtsd a te gyökeredet, a te bizalmadat ő felé. Szólítsd meg Jézus Krisztust. Talán még soha nem tetted ezt. Akkor most tedd meg, és szólítsd meg őt. És mondd neki azt, hogy Uram Jézus, én mostantól kezdve benned bízom. Én mostantól kezdve neked adom az életemet. Elhiszem és elfogadom, hogy te vagy a világ Istentől küldött megváltója. Kérlek, légy az én megváltóm is. Ha pedig már ezt megtetted valamikor korábban az életed során, akkor most ismételd el neki. Nyisd meg a szívedet előtte, szólítsd meg, és mondd el neki, hogy Uram, te vagy az én folyóvizem. Te vagy az én életemnek a forrása. Te belőled jön az éltető erő az én számomra. Uram, kérlek, hogy te eleveníts meg engem. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, Atya, Fiú és Szent Szellem Isten, hogy te vagy az élet, te vagy az élet forrása. Köszönjük neked, hogy úgy teremtettél meg bennünket, hogy képesek legyünk a szívünkkel kapaszkodni. Úgy teremtettél meg bennünket, hogy képesek legyünk bízni. Mennyei Atyánk, kérjük, bocsáss meg nekünk, amikor nem benned bíztunk, amikor elfordult a szívünk te tőled. És olyan dolgokba bíztunk, hittünk, amelyeket láttunk, amelyeket meg tudtunk fogni, amelyeket valami miatt stabilabbnak, vagy kézzel foghatóbbnak éreztünk, mint téged. De köszönjük neked a te üzenetedet. Köszönjük, hogy megtanítottál most bennünket arra, hogy mi a helytelen, és mi a helyes bizalom. Urunk, most feléd fordítjuk a mi bensőnket. Megvalljuk előtted, és saját magunk előtt is azt, hogy te vagy az, akiben bízni akarunk. Köszönjük, hogy te hatalmas vagy. Te végtelen vagy, korlátlan, dicsőséges, szerető, igaz és szent. Köszönjük neked, hogy te megtartasz bennünket. Köszönjük neked, hogy te életerővel töltesz el. Köszönjük, hogy Krisztusivá formálsz bennünket még akkor is, amikor nehézé válnak a körülményeink. most felnézünk rád, benned bízunk, és köszönjük neked, Uram, hogy te jóval töltöd el az életünket. Köszönjük, hogy átviszel bennünket minden száraz időszakon. Átviszel bennünket minden szorult helyzeten, és kihozol bennünket abból. Urunk, mi benned bízunk. Te vagy az életünk alapja. Dicsőítünk téged ezért. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.